Az első fejezetben Dánielnek az életmóddal kapcsolatos nagy döntését láttuk, és az ifjaknak, és a hatalmas eredményét, és láthattuk, hogy a királyi asztalról nem evett válogatás nélkül, mert az Isten törvénye fontosabb volt. Épp azon gondolkodtunk, hogy a mai nap is így van, hogy mit nem ehet meg egy magyar ember ma, amit akar. Még a cápa uszonytól kezdve a kígyóbőrig mindent megehet, ugye? Mit választunk? Szóval nagyon elgondolkodható, hogy vajon a jószan eszünk, az egészségügyi törvények mennyiben határozzák meg az életmódunkat. Nabukodonozornak látjuk egy korabeli pénzérmének a feliratán, illetve rajzán az arcát, portréját. Egy rendkívüli uralkodó volt, nem emberi, az isteni kijelentés szerint az aranyfej jellemezte ez az újbabiloni birodalom, amit ő mint egy 43 éven keresztül uralkodott ebben a birodalomban. Tehát rendkívüli uralkodó volt. Tudom, hogy nem nagyon látszik, de mégis azért legalább a rendszerét látják. Dániel könyve második fejezetében, ez ugye a második fejezetnek a nagy proféciája, letette a Biblia azt a beton alapot, amire aztán épül az összes többi profécia. 10 ilyen vázlat profécia van a Bibliában, rendkívüli jelentőségi. Tudják, azért különösképpen, mert hogyha valami itt nem lenne igaz, elgondolásaink szerint, amit elmondtunk, akkor még 9 vázlatproféciánk keresztül leellenőrizhetjük, hogy igaz vagy volt, nem. Tehát az ellenőrzés lehetősége 9-szeresen benne van minden egyes esetben, és ez hatalmas dolog. A mai alkalommal is lesz egy olyan profécia, ami a 7. fejezetből és a 8. fejezetből egy utalás, a konkrét időpontban megmondja a Biblia azt a pontot, amit a Biblia végidőnek nevez. Évre kiszámolható. Ez annyira döbbenetes, hogy én is, amikor ezt megismertem, elámultam és leellenőriztem, utána néztem történelmi könyvekben, és tényleg úgy van. És így nyertem bizalmat a Biblia tanulmányozásához, hogy ez a könyv talán nem egy mesekönyv, hanem ebben isteni kijelentések vannak. Tehát itt kezdődik ugye a második fejezetben, aztán a 7., majd 8., 9., 10., 12. és így tovább Jézus nagy apokaliptikus beszéde, a Tesszalonikai második levélben, majd pedig Jelenések könyvében van 4 nagy vázlatprofécia, ami az adott pillanattól kezdve Jézus Krisztus második eljöveteléig felvázolja az emberiség történelmét. A 3. fejezet szól erről a hatalmas nagy szobor felállításról, illetve a 3 héber ifjúnak a kiállásáról, amikor tüzes kemencébe dobatta őket Nabukodonozor, és aztán megmenekültek, mert jött a 4. személy, aki nem más volt, ugye Nabukodonozor látása szerint, mint egy hasonló emberek fiához, maga Jézus Krisztus mentette meg őket. Aztán a 4. fejezetről szólt az elmúlt előadás, a hatalmas fa, ami a föld fölé terebélyesedik, majd kivágták ezt a fát, mert Babilon előtt állva Nabukodonozor azt mondta, ez a Babilon, amit én építettem, hatalmas az én dicsőségem, és hiába kapta a figyelmeztetést, mégsem fogadta meg. Ezért aztán olyan sorsra jutott, vagy állati sorsba jutott, ugye nagyon jól kifejtette múlt alkalommal Olá László, hogy ez a skizofrénia állapota volt, amikor az ember másnak képzeli magát, mint ami, és állati szintre süllyedt 7 éven keresztül, csodálatos, különleges dolog, hogy megmaradt a birodalma, és visszaállították királynak, de ezután megtanulta az, hogy ki az Isten a földön és az égen, és kiben kell bízni. Hát itt vagyunk, és így megyünk tovább. Az 5. fejezetben Babilon bukásáról olvasunk, a híres belsazári éjszakáról, ami fogalom lett a művészettörténetben is, a bibliai tanulmányzók körében is. Itt látjuk Babilonnak a maradványát, illetve a Marduk templomnak az alapjait, ami megmaradt még. A mai napig Babilon megmaradt, mármint romjaiban, nem lakik ott senki, beteljesítve a bibliai proféciát, hogy sakálok tanyája lesz, és majd baglyok lakhelyévé, valóban nem laknak ott. És mégis viszont az alaprajzok és a falak maradványai, amiket majd bemutatok néhány képen, lenyűgözőek, döbbenetesek. Ezt azért szeretném megemlíteni, mert szervesen kapcsolódik Babilon LST-hez egyrészt az egész történetünk, másrészt ez a Babilon jelképes a Bibliában. Jelenések könyve beszél arról, hogy van egy titokzatos hatalom, amit Babilonnak nevez. Jenések könyve 18. fejezet, 17. fejezet, és ez a korunkban fog majd testet ölteni. Úgyhogy elgondolkodtató. Jó tudni arról, hogy hogyan esett el, meg hogyan történt, mert hasonlóképpen fog történni majd, persze jelképes értelemben a végidőben. Annak a hatalomnak a megbukása, tönkretétele, Jenések könyve 18. fejezet erről szól, hogy hogyan bukott el Babilon, mármint a végidőben, és hogyan lett ördögök és más egyéb lények lakhelyévé, tehát érdemes ezen elgondolkodni. Rendkívüli mérete volt ennek a Babilonnak, a fal maradványai, a hatalmas istárkapu, a felvonulási út megmaradtak részeiben, és én magam láttam Berlinben a Pergamon Múzeumban ennek a maradványait, majd itt is látunk néhány képet, döbbenetesek, döbbenetesek. 30-40 méteres falak, de 7 rétegben álltak a falak. És a külső fal valami 100 méter magas volt, én nem mennek ilyet kimondani, de Xenofon írja le a Kürosz nevelkedése című könyvében, mint szemtanú, aki oda elment, és ezeket megállapították. Itt volt az a híres Marduk templom, ami az ő istenüknek a tiszteletére épült, és hát nézzük meg az adatait. Az adatok lenyűgözőek. 96 kilométer volt a kerülete. Óriási. Egy-egy oldal 24 kilométer volt. Óriási területű. Gondoljuk meg, hogy Győr mekkora. Az egész várost egy védőfal vette körül, még a várost átszelő folyó mindkét partján is. Ez a védőfal úgy volt, hogy úgy építették meg, hogy az Eufrates folyó fölött húzódott a felszíne fölött a fal. Bevehetetlen volt, és fölötte pedig ezen a hatalmas falon nyilazók voltak, és bevehetetlen volt a város. A fal mintegy 100 méter magas és 25 méter széles volt. A város belsejében 50 főutca keresztezte egymást, egy-egy főút szélessége 46 méter volt. Mekkorák a mi főutaink. A város építészeti rendszere is csodálatos, függőkertek, amelyek teraszról teraszra emelkedtek fölfelé, elérték a városfal magasságát is. Képzeljük el egy ilyen a puszta helyen épített, persze nem volt puszta, mert a víz ott volt, a Eufrates és a Tigris a közelben, és öntözték olyan a Szemiramis híres függőkertje, a világ egyik csodája volt, és hát 100 méter magasságban, teraszokban ott voltak a fák és a bokrok. Lenyűgöző volt. A korabeli görög történetírók ámuldoznak rajta, hogy ilyet ők még nem láttak. Aztán a bent tartózkodó emberek mintegy 20 évre elégséges élelmiszerkészlettel vonultak vissza a falak védelme mögé, tudjuk, amikor jött Kürosz és a méd Darius, amikor elfoglalják Babilont, mert előtte már több babiloni várost elfoglaltak. Tehát ilyen körülmények között vagyunk, tehát nem egy ilyen kis mesebeli történetről van szó, ezek valóságos történetek, és Kürosz nevelkedése című könyvben Xenofon le is írja az egész eseményt, én is idézek majd belőle. Hát körülbelül így nézett ki, az emberi viszonylatok reálisak. Ekkora volt az ember. Szóval nem akármilyen birodalomról van szó, valóban ilyen távlattal, hihetetlen építkezés volt ez. Csak apró kis töredékek maradtak meg, ezek maradtak meg itt ilyen kis részletek, majd mindjárt mutatom. Nézzük meg a Pergamon Múzeumban, ahol állatokkal, sárkányokkal, oroszlánokkal, tulkokkal kirakott mázas kerámia téglák. Ugye időszámításon kerül 6.-7. század, most pedig 2007-et írunk, mai napig éppen itt vannak a mázas kerámia. És nézhetjük. Nem akárhogyan építették meg. Itt is azért az emberi viszonylatokat érzékeljük, ugye, hogy milyen méretekről van szó, és ez csak a kis kapunak a része fölött, még majdnem ilyen magasságban voltak azok a bástyák. Ezek az állatok is rendkívül szépek, stilizáltak, művesen megoldottak, és a tartásukban, a felépítésükben, a kompozícióban és a méltóságot, az ünnepélyességet fejezték ki. Hát igen, ez volt az a birodalom, ami aztán itt a bukásához eljutott, mert az, amit Nabukodonozor megalapított és elért, sajnos az utódai lerombolták. A ember szívre cserélődött ki az Isten felé irányuló szív, még talán egy néhány pillantás, egy rekonstrukciós rajz, de nagyon jól kifejezi a realitásokat, így nézett ki körülbelül Marduk temploma, ez a 7 teraszon keresztül felfelé vezető lépcsőrendszer, lenyűgöző felépítésű volt. így nézett ki körülbelül ez a kert, ez a függőkert, Szemirámisz függőkertje, és csatorna rendszer vette körül, védelmi rendszere volt. Na hát, ez maradt meg körülbelül itt, ha sétálgatunk a mai maradványok között, akkor leomlott. Ézsaiás könyve, Jeremiás könyve, Kispróféták könyve többször is megemlékezik Babilonról. Nagyon érdekesek ezek a megemlékezések, nincs időnk belemenni, hogy mivé lesz, és mi volt. És tényleg az lett. Ez is mutatja, hogy a profécia beteljesedett. Hát és akkor itt jelenik meg a nagy esemény, ugye Gustave Doré-nak látjuk ezt a metszetét, ahol már az események középpontjába kerülünk, ahol megjelenik ez a bizonyos kéz a falon, és aztán majd Dániel megfejti a királynak, na de hát induljunk is el. Előtte még azért néhány évszám, hogy lássuk a történelmi hátteret. Nabukodonozor 43 éven keresztül uralkodott. A fia volt Evil-Merodák, majd pedig Veje Nabonid. Látjuk az évszámukat, hogy mikor uralkodtak. És Nabonidnak volt a fia Belsazár, vagy Belsazár, aki, ez azért nem mellékes ez a kérdés, mert a 19. század közepéig semmilyen történelmi régészeti lelet nem mutatta azt, hogy Belsazár valóban létezett. Az összes történelmi feljegyzés, amikor leírta a babiloni uralkodóknak a nevét, akkor Nabonidnal zárult. A Biblia beszélt egyedül Belsazárról. És erre sokan mondták, mint ahogy Ninivével kapcsolatban volt erre, hogy Ninive csak az ószövetségi proféták ködös agyában létezett, mondta ő, mert nem találták meg Ninive nyomait, és amikor aztán kiásták, és megdöbbentek, hogy Ninive mekkora volt, Ninive 3 napi járóföld nagyságú volt, csak úgy eltemette a föld, a por, hogy nem fedezték fel, aztán felfedezték, akkor elhallgattak, mert a Belsazár nevét megtalálták a babiloni történelmi leletek között, majd mutatok ezzel kapcsolatban dokumentumokat. Ez is bizonyítja, hogy csak egyetlen egy forrás volt a Biblia, amiből tudhatták, hogy volt ilyen uralkodó, Belsazár, de a tudomány a régészet alátámasztotta. Íme egy újabb adalék ahhoz, hogy a Biblia nem mesekönyv, hanem történelmi könyvnek és dokumentumkönyvnek is megfelel. Azért nem szerepelhet a Belsazár neve, mert Nabonid maga mellé vette az uralkodása utolsó szakaszában, mint egy néhány évig a fiát, és amikor ő elment témába, az arábiai témába háborút vívni, akkor őt helyezte a hadsereg és a város vezetőjeként, királyaként Babilonba. És mi ebben a pont, ennél a pontnál vagyunk, innen indul az esemény. Hát nyissuk meg akkor ezt a kis füzetünket, és nézzük meg, hogy mit olvashatunk erről. Az első verstől olvasom. Belsazár király nagy lakomát szerzett, az ő 1000 főemberének és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozták az aranyedényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, amely Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Bort ittak, és dícsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kőisteneket. Abban az órában emberi kéz tűnt fel, és írt a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, amely írt, ekkor a király ábrázata megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Itt megállok egy pillanatra. Mit látunk? Belsazár hatalmas lakomát szerez. A történelmi hátteret tudnunk kell. A fal alatt ott van Círus és a méd Dárius. Egyesített serege. Körbevették. Nem tudták elfoglalni, mert ekkora várfalat áthatolni képtelenség. De Círus okos volt és gondolkodott. Az éjszaka leple alatt a távolban árkokat ásatott, hatalmas nagy csatornákat és egy vízgyűjtőt, amelyet elvezette az Eufrátész, el akarta vezetni, de ezt persze belülről nem látták, és nem figyelték. és ő készülődött. És Belsazár annyira magabiztos volt, annyira a maga bízásában elmerült, hogy óriási lakomát szerzett, és felhőtlen gondtalanságában az 1000 főembere között bort ivott, és borozás közben minden bizony lerészegedve olyan tetre vetemedett, amit a mennyei világ már nem viselhetett tovább el. Az élete is odáig jutott különben, hogy az önzés, az önteltség, a gőg, a mértéktelenség, az érzékiség elborították az agyát szó szerint, és borozás közben, majd a mértéktelenség kapcsán hallunk erről gondolatokat, hogy az ember, amikor nem helyesen él, és elveszíti az önuralmát, olyan tettekre képes, amit aztán vagy megbán, vagy nem bán meg. Előhozatta a jeruzsálemi templom edényeit. És ezzel fejezte ki, hogy ki neki Isten, aki Jeruzsálemben van? Senki. És így gyalázta meg az Isten nevét, és így gondolta, hogy miközben a saját kőisteneit, meg fa, meg bronz, meg egyéb isteneit dicsőítette, részegen ivott ezekből az edényekből. És ekkor megjelent a kéz a falon. Az is jellemzi az ő állapotát, ahogy a továbbiakban olvassuk, ugye rendkívül mértékben megrettent, hogy nem ismerte Dánielt. Valamennyire ismerhette, de annyira elfelejtette, annyira nem foglalkozott vele, hát persze, hogy tudjuk, gondolhatjuk, hogy miért, mert egy tiszta, szent embernek a jelenlétében szembesült volna a bűneivel. De ő ezt nem akarta. Megjegyzem, hogy Dániel ekkor körülbelül 80-90 éves lehet, 60 évvel ezelőtt vitték el Babilonba, akkor lehetett talán 18 éves, körülbelül ugye nem tudjuk pontosan, mondjuk 18 évesnek, akkor így tehát körülbelül 80 éves lehetett, és a háttérben volt, de a királyné, a Belsazár édesanyja emlékezett rá. És mondta, miután próbálta a Belsazár összehívni az összes bölcset, varázslót, káldeus, stb. Fejtsék meg ennek a kéznek az írását, mert senki sem tudta megfejteni. Akkor eszébe jutott, hogy van egy férfi, Dániel, aki képes arra, mert Isten lelke van benne. És így hívatták Dánielt, és akkor abból gondoljuk, hogy nem ismerte őt, mert itt a 13. versnek a közepénél olvassuk, hogy amikor elévitték, akkor azt mondta, hogy te vagy-e Ama Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, akit idehozott a király az én atyám Júdából? Ugye unokája volt Belsazár Nabukodonozornak, és hát azt mondja, te vagy Ama Dániel, tehát ebből érzékeljük, hogy nem ismerhette. És hát ő volt az, és elmondta, hogy ha megfejted ezt az írást a falon, akkor harmadik te leszel a birodalomban. Ezt sem értette sokáig a történetet, de miért harmadik? Hát egy király nem harmadik helyet kínál fel, hanem a másodikat, ugye azért, mert Nabonid volt az első, ő volt a második, és Dániel lett volna a harmadik. Tehát ez is alátámasztja azt, amit elmondtam, azokat a történelmi tényeket. És aztán aranyláncot kapsz, és akkor dicsőséget kapsz, és próbálja pénzzel, hatalommal megnyerni az isteni útmutatást. De Dániel világosan beszél neki, és elmondja azt, hogy ez nem megvehető, és nem eladható. Ez nem pénzkérdés, és nem azért fejti meg, mert ő fizet érte, hanem a következőt olvassuk. Ugye Dániel a maga méltóságában odaállt a király elé, és olvassuk a 17. verstől ezt a döbbenetes szakaszt. Erre Dániel felelt, és mondta a királynak, ajándékai tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad, mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Te, ó király, a felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak. És a méltóság miatt, melyet adott néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart. Felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett, megátalkodottan, levettetett az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle. És az emberek fiai közül kivettetett, és az ő szíve olyanná lett, mint a barmoké. És a vadszamarakkal lett az ő lakása, és fűveletették őt, mint az ökröket. És a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg szívedet, noha mindezt tudtad. Sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te, és a te főembereid, és a te feleségeid, és a te ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst, arany, érc, vas, faj és kőisteneket dicsérted, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek, az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te utad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jeleztetett fel ez az írás. És az, ez az írás, amely feljeleztetett, mene, mene, tekel, ufárszín. Ez pedig a szavaknak az értelme. Mene, az a számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak. Itt megállunk. Látjuk, hogy milyen döbbenetes ez a leírás. Rembrandt sem mellőzte ezt a témát, ábrázolta. Nagyon jól ábrázolta, itt vannak az úrházának edényei, és itt van a király, aki döbbenettel tekint a falra, és mindenki megretten, elhal a zene, és mindenki döbbenettel figyeli, mi ez, sejtik, érzik a légkörben, a levegőben ott van, hogy ez egy üzenet, ez egy isteni üzenet, és hogy a mit üzenhet Isten, amikor dorbézolnak, érzéki, őrületben vannak, részegek, és a maguk tisztátalanságában ottan bujálkodnak. Vajon mit üzen az Isten? Minden esetre azt látjuk, hogy Dániel kiáll a király elé, és ezért gondoljuk meg egy király előtt, micsoda bátorsággal, félelem nélkül azt mondja, te ajándékaid a tiéd legyenek. Nekem nem kellenek. Ezt üzeni Isten, és pontosan elmondja, megfeddi úgy, ahogy kell. Nem szépíti az igazságot, hogy ki ő, és mit tett. És ő tudta, hogy az ő nagyapja, pontosabban, hogy atyának is nevezték így a nagyszülőket is, mit tett, és hova jutott, ő ezt pontosan tudta. Dániel nem hagyta tudatlanságban, és Isten sem hagyta őt. Hát egy ekkora hatalmas uralkodónak a történetét hogy ne tudhatnák az uralkodók és a családtagok? Ez teljes képtelenség. És azt mondja a Biblia a Cselekedetek könyve 17. fejezetében, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Azt elnézi. De ha valaki tudja, hogy hogyan kéne élni, és pontos fogalma van arról, hogy mit kéne tennie, és nem teszi, akkor az már bűne. Dániel szembesíti a bűneivel, elmondja, hogy mit tesz pontosan, és a legnagyobb bűnét is elmondja, hogy mindezt tudta, de Istent semmibe vetted. Ezért vége lesz a birodalmadnak. Ilyen alapokon vajon egy birodalom hogy állhat meg? Vajon akkor milyen despota, milyen önző emberként hogyan segíti a szegényeket, hogyan felügyeli a birodalmának az érdekeit, mikor ott van az ellenséges sereg a falaknál, és ő mit csinál? Ezer emberrel tivornyázik. És elmondja az üzenetet, megmérettél, és híjával találtattál. Ez az üzenet az volt, hogy Isten megmérte Belsazár életét, a mene szó ennyit jelent, számba vette, megvizsgálta, és véget vet annak. A tekel, ezek arámszavak. Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Ettől kezdve a Bibliának a fogalmától kezdve a mérlegen mérés fogalma az egész emberi történelemben elterjedt, hogy megméretés. Innen ered. Ez fontos tudni. Ufárszín, azaz elosztadott a te országod, és adott a médeknek és a perzsáknak. Ugye az egyik helyen azt mondja, hogy ufárszín, a másik helyen pedig peresz. Jó tudni, hogy a fárszín szó, a peresz többes száma, tehát ugyanarról a szóról van szó, csak más kifejezés, és az U betű pedig ést jelent. Ugye megmérettél, és híjával találtattál. Ugye tehát, és elosztadod a te országod, ez fejezi itt ki. És aztán így mondja itt a Biblia tovább, hogy és ugyanazon az éjszakán megölték Belsazárt, a káldeusok királyát, és a méd Dáriusz foglalta el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Tehát ez történt, és miért nagy jelentőségű ez az esemény? Mert a Biblia azt mondja, hogy kivétel nélkül minden emberi életet meg fog mérni Isten. Kivétel nélkül mindannyiunknak Jézus Krisztus ítélőszéke elé kell állnunk. Itt látjuk azt az igét, amit ott jeleztem. Krisztus mindannyiunkat meg fog ítélni, az a személy, aki bennünket teremtett, aki bennünket megváltott, aki újjá tud bennünket teremteni, az ő ítélő széke előtt fogunk megállni. És azért szerettem volna ezt megemlíteni, mert Dániel könyve 7. fejezetében ez az ítélet le van írva. Nagyon ünnepélyes, néhány igép, de világosan ott van, hogy ítélet alá kerülünk mindannyian, és minden cselekedetet, minden gondolatot, szót megítél az Isten. Jézus Krisztus, amikor eljön dicsőségesen, az ítéletnek a mértéke az ige zsinór mértéke lesz, ami a két élő éles karddal vonható párhuzamba. Zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy az Isten beszéde olyan, mint a két élő éles kard, de mert elhat a lélek és a szívnek megoszlásáig, és megítéli az embernek gondolatait és a szívnek indulatait. De azt mondja a Biblia, hogy a mérlegen a súlymérték a hitből és szeretetből fakadó cselekedetek. Ez a súlymérték. Nem a hatalom, nem a vagyon, nem a hírnév, nem a produkció, hanem a hitből és szeretetből fakadó cselekedetek. Tehát egy hatalmas nagy üzenet ez, illetve olyan eseteket is megemlít a Biblia, amikor egyes eseteknél, például Akháb királynál, ugye látjuk ott az igehelyeket, Isten előre hozza az ítéletet, mert betelt a gonoszságának a pohara, és előre kijelenti az ítéletet. Ilyen volt Belsazár is. Ezek rendkívüli, különleges helyzetek. De itt ezzel állunk szembe, amikor ezt megemlítjük, megmérjük. Íme itt van Dániel könyve 7. fejezetében az az ige, ami figyelemre méltó, hogy az a bizonyos rendszer, ami a végidőben alakul ki, ami aztán Babilonnak is neveztetik az Új Szövetségben, annak a megítélése kapcsán jön elő, de egyetemes, általános emberi ítéletről is szól. Sokszor előfordul a Bibliában az ítélet kérdése, és kétféle értelemben. Az igazak ítélete és a gonoszok, az elveszendők ítélete. Mind a kettő egy vizsgálati ítélet. És ez az ítélet, amiről szó van, az igazak ítélete. Még a feltámadás és Jézus második eljövetel előtt megtörténik ez az esemény, és a mennyei szentélyben Krisztus az igazak fölött ítéletet tart. Ezt nevezi vizsgálati ítéletnek a Biblia. Így olvasom. Néztem, mi királyi székek tétettek, és az öregkorú leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűzfolyam folyt és jött ki az ő színe felől, ezerszer ezren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezen álltak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg. Ebben a könyvben, amit ajánlok kedves figyelmükben, Korszakok nyomában címmel írta Ellen Goodwight, egy külön fejezetet ír erről a vizsgálati ítéletről, amely Jézus Krisztus második eljövete előtt történik meg az igazak fölött. Azért, amikor ő eljön, az igazak feltámadása, már annak a kihirdetése, hogy ők üdvözültek. Ezt megelőzően egy vizsgálati ítélet zajlik le, majd pedig egy későbbi időszakban lesz azok fölött ítélet, akik elvesznek, amik aztán a végső megsemmisülésükkel zárul. Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni azt a nagy bibliai tanítást, ami újra és újra eljön, hogy Isten mindannyiunkat megítél, és mindannyiunkat figyel, és kiértékel. Ha mi ezt tudnánk és tudatosítanánk, sokkal nagyobb felelősséggel élnénk az életünket. Néhány gondolatot hagyj idézzek fel ebből a fejezetből. Isten minden cselekedetet megvizsgál, és a tettek a mennyei könyvekben hűségről vagy hűtlenségről tanúskodnak. Minden név mellett félelmetes pontossággal fel van tüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. A semmibe vett mennyei intéseket és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartást vezető angyal mind feljegyzi, mármint az életkönyvébe. A meg nem bánt és el nem hagyott bűnökre nem lesz bocsánat. E bűnök bemaradnak a mennyei könyvekben, és tanúskodnak a bűnös ellen az ítélet napján. Mind a nappali fényben, mind az éj sötétjében elkövetett bűnök nyilvánvalóak és leplezetlenek a bíró előtt. Isten angyalai tanúi voltak minden bűnnek, és feljegyezték őket a mennyei könyvekbe. A bűnt lehet titkolni, tagadni, leplezni apa, anya, feleség, gyermekek és barátok előtt. Lehet, hogy egyáltalán nem gyanítja senki sem, de a mennyei lények előtt leplezetlen. A legsötétebb éj sötétje, minden álnok titkos mesterkedés sem képes egyetlen gondolatot sem eltakarni az örökkévaló elől. Isten pontos feljegyzést őriz minden hamis számvetésről és minden tisztességtelen ügyről. Őt nem téveszti meg a kegyesség látszata. Tévedhetetlenül ítéli meg a jellemet. Az embert megtévesztik a rollott szívű emberek, de Isten átlát minden áruhán, ő olvas az ember szívében. Micsoda ünnepélyes gondolat! Egyik nap a másik után az örökké valóságba torkollik, újabb feljegyzésekkel terhelve meg a mennyei könyveket. Az egyszer kimondott szavakat vagy végrehajtott tetteket nem lehet többé meg nem történté tenni. Az angyalok feljegyzik mind a jót, mind a rosszat. A mennyei könyvekből a Föld leghatalmasabb hódítója sem törölheti ki egyetlen nap eseményeit sem. Tetteink, szavaink, sőt még legtitkosabb szándékaink is latba esnek az ítéletkor, amely üdvösségről, illetve kárhozatról dönt. Tetteink bizonyságot tesznek a felmentésünk vagy elítélésünk mellett, még akkor is, ha elfelejtjük őket. És valóban a Biblia arról ír, hogy az öntudatlan bűnök fölött is ítélet van, ezért volt az áldozati rendszerben a tudatlan bűnök ellen elkövetett tettekkel kapcsolatban egy áldozat. Nagyon érdekes, hogy akkor, ha így van, akkor mindannyian elveszünk. Minden tettünkkel, ha így kell szembesülnünk, és megítélik, akkor elveszünk. De folytatódik tovább a Biblia tanítása. Jézus, amikor Sátán vádolja az igazakat, akik Krisztust elfogadták megváltójuknak, Jézus nem mentegeti a megvádoltak bűneit, de rámutat bűnbánatukra és hitükre. És megsebzett kezét az atya és a szent angyalok előtt felemelve ezekkel a szavakkal kéri bocsánatot számukra. Név szerint ismerem őket. Markaimba metszettem őket. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Népe vádlójának pedig ezt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszöké ez? Krisztus fel fogja öltöztetni hűséges gyermekeit a maga igazságosságában, hogy atya elé állíthassa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgődés, vagy valami afféle. Nevük be van írva az életkönyvébe, és fel van jegyezve jó róluk, fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Igen, ez egy hatalmas nagy üzenet, hogy ne fedezzük el a vétkeinket. Hogyha vétkeztünk, akkor ne szépítsük, és ne magyarázzuk meg. Ne keressünk önigazolást, vagy másokra való vádolást. Mert kedves hallgatók, azt mondja a Biblia, hogy Isten minden cselekedetet előhoz ítéletre. Például a Prédikátor könyve így zárul ezzel a mondattal. Minden cselekedet előhoz ítéletre. Akkor elveszünk. De ha megbánjuk őszintén, ha nem szépítjük, és Krisztus közben járó szolgálatáért esedezünk, ő megbocsátja, és letörli rólunk. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza a jellemtulajdonságok hiányát a másikban. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt. Lásd, babiloni nemzet, most láttuk, megjelent, és véget vetett a birodalmának. De Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. Ennyire szeret bennünket. János evangélium 3. fejezet 16. verse azt mondja, hogy ha egy valakiért is, de akkor is vállalta volna Krisztus az áldozatot. Az egy valaki, gondoljuk arra, hogy mi vagyunk. Olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. Mindenkinek a mérce alá kell állnia, senkin sem maradhat egyetlen folt vagy semörgözés, vagy valami afféle. Óriási felelősség. Óriási felelősség. Ha mi ennek a tudatában élnénk a napjainkat, nagyon meggondolnánk, hogy mit mondanánk és mit tennénk. De ezzel a felelősséggel élni, és a megváltás tudatában élni viszont ünnepélyes, méltóság teljes lehetőség, amit Belshazzár elmulasztott. Mi nem mulasszuk el. És aztán Nézzük meg, hogy a Biblia megjövendölte előre azt, hogy mi fog történni. Azért nagyon várták a felszabadítást, mert lejárt a 70 éves fogság, hamarosan le fog járni, tudták a Jeruzsálem Babilonban lakók, 3 év múlva. A 70. év vége, amit Jeremiás proféta megjövendölt, hogy 70 évig fog tartani a babiloni fogság. Ott van az ige, látjuk Jeremiás könyve 25. fejezetében. És Ézsaiás proféta megjövendölte előre név szerint, hogy Círusz vagy Kűrosz lesz az, aki ezt mondja a mélységnek, ugye a gonosz hatalomnak, a jelképe a mélység, száradj ki, és kiapasztom folyó vizeidet, ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. És pontosan ez történt. Olvasom tovább. Círusz, miközben folyt a nagy lakoma, az Eufrátesz vizét elvezette a csatornákba és a tárolómedencébe. A víz annyira leapadt, hogy bokáig térdig érő víz volt, ekkor az éj leple alatt mondta a seregnek bevonulás, és a várfal alatt bevonultak a víz a folyó medrében, Babilonba, és elfoglalták. És figyeljük meg a dokumentumok. Xenofon, a Kűrosz nevelkedése könyvében ezt írja. Elkészültek az árkok. Kűrosz megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, ugye? Hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjjelt. Erre még aznap éjjel nagy csomó munkással átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést. Ennek következtében a víz nyomban kilépett az árokba, és a várost átszelő folyómeder járhatóvá lett. Ezután megparancsolta a perzsa gyalogság és lovasság ezredeseinek, sorakoztassák fel ezredeiket 2. oszlopban, és jöjjenek hozzá. A többi szövetséges pedig csatlakozom mögéjük, ez az eddigi rendben, így is történt. Kűrosz felszólította segédtisztjeit, ereszkedjenek le a folyó száraz medrébe lovakkal is, gyalogosan is, és nézzék meg, járható-e. Miután jelentették, hogy járható, összehívatta a gyalogosok és lovasok parancsnokait, és a következőket mondta. Barátaim, a folyó szabadra tette előttünk az utat a városba. Vonuljunk be bátran, félelem nélkül. Ő nem tudta, hogy mit ír a Biblia. De amikor bevonult, a méd Dáriusz újra előhívatta Dánielt, és a birodalmának egyik főemberejévé tette. Vajon miért? Gondolhatjuk, és úgy gondolom nem tévedünk, Dániel megmutatta neki Ézsaiás tekercsét, hogy Dáriusz és Círusz rólatok írt Isten körülbelül 100 évvel ezelőtt. Név szerint megemlített. Mit érezhettek? És Círusz vagy Kűrosz rendkívüli ember volt. A mai napig egy olyan személyiség, akihez nincs is hasonlítható talán a történelemben, ő visszaengedte az elrabolt, elhozott nemzeteket a saját hazájukba, és így engedte vissza a zsidókat Jeruzsálembe, hogy építsék a templomot. Figyeljük meg, mit ír a híres agyaghengrén, ami megmaradt. Én Kűrosz, a mindenség királya, a nagy királya, hatalmas király, Sumér és Akkád királya, a négy világtáj királya, amikor Babilonba békésen bevonultam, öröm és ünneplés közepette, a fejedelmi palotában az uralom szállását felütöttem. Jeruzsálem városától kezdve, és innen folytatom, amelyek lakásait régen alapították, az isteneket, akik bennük laktak, helyükre visszavitettem, örök lakást adtam nekik, az összes embert összegyűjtöttem, lakóhelyükre visszatelepítettem. Teljesen ismeretlen az emberi történelemben, hogy valaki ezt még megtette volna, de ő megtette. A mai napig itt áll sírja Pasargadájban, látjuk ezen a képen, és nagy nemzeti ünnepségek felvonulását is itt rendezik, és nagy tisztelettel hódolnak az ő emlékének, mert páratlan a maga nemében. Zárásként egy utolsó gondolat mehet, ami kapcsolódik ehhez a témához. Vörös Marti mondja a híres versében, hogy mindenkor megépíti a maga Bábelét. Mindenkor megépíti. Megépítette a tudományból is a 19.-20. század az észből, hogy hova jutott, látjuk. Megépítette az ateizmusból a maga világát, megépíti az ember a spiritizmusból a maga világát, megépíti a saját nagy rendszereiből, a nagy egyesülési törekvéseiből, de vajon hova vezet? Mi lesz ebből? Nagyon érdekes, Jelenések könyve 17. fejezete, és ezért a mondatért olvasnám fel ezt a pár gondolatot, hogy a Biblia végidőben beszél egy hatalomról, aki megrészegíti, emlékezünk Belsazár éjszakájára, megrészegíti a paráznasságának borával a népeket és a nemzeteket és a vezetőiket. Ugye jött a hét angyal, akinél a hét utolsó csapás van, akinél hét pohár volt, és szólt velem, mondja János apostolnak, mondván nekem, jöjj, megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva volt. 10 szarva. Nem rímel valamire a 10 szarv? Dániel könyve 7. fejezetében leírja, hogy az a hatalom, amit ott a 2. fejezetben 10 lábújnak láttunk, a 7. fejezetben egy olyan állatnak a fején megjelenő 10 szarv lesz, ami közül egyik szarv kiüt másik 3 szarvat. Csak mondom, hogy a párhuzamokat íme pontosan visszaidézi Dániel könyvét. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesített aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy név volt írva, a titok. A nagy Babilon. Íme itt van. A paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. És nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt, és mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. Nincs módom ezt kifejteni, és nem is ide tartozik. Ez már a 10. vázlat profécia, és mi még csak az elsőt vettük át. Ezért érdemes tanulmányozni Jelenések könyvét, Dániel könyvét, mert ezeket pontosan elmondja, hogy miről van szó. Én csak azért mondom most ezeket önöknek el, hogy az érdeklődést feljebb veszem. Tanulmányozzák Jelenések könyvét. Miért mondja a Biblia azt, Jelenések könyve 18. fejezetében, hogy majd leomlott a Babilon, és lett ördögök lakhelyévé? Hogyan omlik le ez a rendszer? Le fog omlani? De előtte uralmat fog szerezni. Olyan uralmat, amit az egész föld csodával követi, Jelenések 13 mondja. Politikai, gazdasági és vallási hatalom szövődményeként mutatkozik be. Aki gazdasági törvényeket hoz és szankciókat, és azok, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy ő akarja, megölettessenek. Milyen érdekes. És azt mondja azoknak az embereknek, akik értik ezt, fussatok ki belőle, én népem, hogy részesei ne legyetek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert a 7 csapás őt fogja érni többek között. Életmentő dolog, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Hát kedves hallgatók, látják, hogy milyen horderejű téma ez, milyen nagy jelentőségű események kapcsolódnak Babilon elestéhez, és a belsazári éjszakához, és a profétikus kijelentésekhez, tehát érdemes ezeket az ítélet kérdéseket is átgondolni, a felelősségteljes életvitelt és a mértéktelenség és a mértéktelenség kérdését is.